Voltam egy konferencián, erről szeretnék nektek beszélni egy kicsit. Lehet, hogy hallottál róla, hogy lesz egy nagyszabású evangelizáció Budapesten nyáron. A Billy Graham Társaság szervezi ezt az evangelizációt, és úgy nevezték el, hogy Reménység Fesztivál. Tulajdonképpen ez több, mint egy evangelizáció, ez egy keresztény fesztivál lesz, de a tartalmi lényege az evangelizáció, és nem Billy Graham jön el, hiszen ő már túl öreg, a fia jön el, Franklin Graham. És ő fogja hirdetni Isten igét, és hívja majd a nem hívőket megtérésre, az evangéliummal. Erről volt egy konferencia tegnap. Miért kellett a konferencia? Nem tudom, hogy tudsz-e róla, de volt már egy ilyen esemény 1989-ben, amikor eljött Billy Graham, megtöltötték a stadiont, és több mint 20 ezer ember jött le megtérni. Az egész fantasztikus volt, de kezelhetetlen. Tehát nem voltak rá fölkészülve, nem tudták irányítani, gyakorlatilag nem voltak kapcsolat azokkal az emberekkel, és ezt most teljesen máshogy szeretnék csinálni. Összehívtak pásztorokat tegnap előttre egy konferenciára, akik kaptak egy képzést, figyelj, mert kicsit bonyolult lesz a mondat, kaptak egy képzést, hogy ők képezzenek olyan embereket, akik majd ott lesznek a megtérők mellett. Hogy hogyan vezessük őket az Úrhoz, hogyan segítsük őket ebben a döntésben. És... én elmentem erre, óriási áldás volt, 150 lelkipásztor volt, 149 lelkipásztor volt, mindenféle felekezetből. Már ez önmagában egy csoda volt, hogy ott voltak református, evangélikus, katolikus, Biblia szól, Golgota, sorolhatnám, és együtt voltunk, együtt dicsőítettük az Urat. Én nem emlékszem még egy ilyen alkalomra, amiben részem lehetett, fantasztikus volt. De maga az anyag szuper. Elmondom nektek, hogy... ez akkor is áldás, hogyha nem jössz el a fesztiválra, de hogy részt veszel ebben a képzésben, mert forradalmasítja majd a kereszténységedet, vagy megeleveníti, és szuper, komolyan. Tehát én azt szeretném majd, hogy legyen egy ilyen képzés, itt Vácon, nem csak a Golgotának, hanem majd összehívjunk több gyülekezetből, akik szeretnének részt venni a fesztiválon segítőként, és ez egy 3 alkalmas előadás lesz, és ezen keresztül kapjátok meg ezt a képzést. Aki nem vesz részt a képzésben, az nem lehet ilyen segítő. Tehát ez egy feltétel. Viszont mondom, ha csak emiatt jössz, hogy a képzésen részt vegye, meg fogja áldani az életedet. Tehát majd mondom nektek ennek az időpontját, az evangelizáció az június 1-2-3, tehát ez egy 3 napos, de a képzésről majd mondom, hogy mikor lesz, egyeztetnem kell más gyülekezetekkel is. És valószínűleg itt leszünk ezen a helyen, ide jöttünk össze, és részt veszünk ebben. Nagyon, nagyon bátorítalak, hogy gyere el. Jó, és még egy, ennek kapcsán, az egész egy evangelizáció, készülj rá, hogy valakit elviszel erre. Ez nem keresztényeknek van. Jó lenne, ha ott lennél, ugye, hogy szolgálj, de az a lényeg, hogy vigyünk nem hívő barátokat, családtagokat, ismerőst, szomszédot, hogy ők hallhassák az evangéliumot. És képzeljétek el, ez egy olyan esemény, amiért emberek milliói imádkoznak világszerte. Azon a 3 estén Magyarország, és azon belül az a pici hely lesz a legimádkozottabb pont a világon. Több millió ember fog imádkozni akkor az ige hirdetésért, a megtérésre hívásért, azokért az emberekért, akik ott fognak döntést hozni. Ez egy óriási lehetőség, hogy részt vegyünk Isten munkájában. Én hiszem, hogy ahogy ebben az évben látjuk a nehézségeket is, akár az egyház törvény kapcsán, látni fogunk hatalmas munkát. És nem úgy mondom, mint aki egy ilyen pozitív, optimista hozzáállású, nem mindig láttam így, mert nem mindig volt így. De én azt gondolom, hogy most tényleg ez van. Isten nagy dolgokat készül tenni. És szerintem téged is bele akar ebbe vonni. És engem is. Vegyünk részt ebben. No, lapozzatok Jakab leveléhez, 3. fejezet. Ma a világ legkisebb és legnagyobb bajkeverőjéről szeretnék beszélni nektek, a nyelvről. Mindannyiatoknak van egy, szóval aktuális a dolog, ne nyújtsd ki, hogy bizonyítsd, tudom, hogy van. Jakab, aki ezt a levelet írta, ugye ő volt Jézus féltestvére. Jakab apukája József volt, anyukája Mária, Jézusnak az apukája Isten, anyukája Mária, de együtt nőttek föl. Egy házban nőttek fel. Jakab nem véletlenül ír erről a témáról, a nyelv dolgairól, mert ő aztán elrontotta. Egyszer olvassuk a Márk evangéliumában, hogy eljött Jézus haza, és azt mondták a testvéreiről, hogy Jézus, te meg vagy bolondulva. Később, amikor rájött, hogy az ő nagy testvére Isten, képzeljétek el, mit gondolhatott, hogy ezt mondta Istennek. Kicsit meggondolatlanul beszélt. Jézus, te nem vagy magadnál. Ezt mondta szó szerint Márk 3. Jakab sokat beszél a nyelvről, a beszédről. Ezt olvastuk az első fejezet 19. versében is. Felolvasok pár ige verset onnan. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. 26. vers. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezik meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Az én szám csak pörög, és mindent mond, Isten ellen, akkor az én kereszténységem az hiába való, mondja Jakab. Így folytatja a 4. fejezet első versében. Hogyan vannak viszályok és harcok közöttetek? És így folytatja az 11. vers, 12. vers ugyanebben a fejezetben. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. És a gyüli lehetett ez, nem? Mik történtek ott? 5. fejezet, 12. vers. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, sem más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Jézus ugyanezt mondta, legyen az igened igen, a nemed nem. Jakab ugyanazt a lelkiséget hozza. A nyelv dolgai. Jakab minket egy érett keresztény járásra hív. Ezt láttuk az első fejezetben is, hogy aki nehézségek között van, lehet érett hívő is, elhordozhatja a nehézségeit. Láttuk a második fejezetben, hogy egy érett hívő az engedelmeskedik az igének, és nem csak beszél a kereszténységről, hanem a cselekedeteiben látszik. A hite látszik a cselekedeteiben. És arról beszél majd itt nekünk Jakab, hogy a beszédünk az a keresztény embernek a fokmérője. Hogy hol tart a lelki érettségben. A nyelvünk, a szánk elárulja ezt. Arról tanúskodik a nyelvünk, hogy mi van ott belül. Nem tudunk máshogy beszélni, mint ahogy lelkileg vagyunk. Eláruljuk magunkat a beszédünkből. Vannak Magyarországon rendelkezések a fegyvertartásról, ami elég szigorú Magyarországon, mondjuk, hogy legyen valakinek egy stukkerja, pedig ennél sokkal nagyobb fegyvert hordunk mindannyiunknál. Egy tömegpusztító fegyver van a szánkban. Majd meglátjuk, hogy ez a fegyver aztán nagyobb pusztítás végez, mint bármelyik stukker. És itt van nálunk. Jobb, ha megtanuljuk, hogyan használjuk. A nyelv az építhet, a nyelv az rombolhat. Mind a kettőre megvan a hatalma. És azt gondolom, hogy a legerőteljesebb eszközünk mind a kettőre, hogy valakit építsünk és valakit romboljunk. Mind a kettőre a legerőteljesebb eszközünk ott van a szánkban, kéznél. Hogyha valakinek a nyelve, a beszéde helyén van, akkor gondoljátok el, ezzel én üdvösségre tudok vezetni valaki mást. El tudom mondani neki az evangéliumot, tudom bátorítani arról, hogy kicsoda Isten, hogy ismerje meg, és el tudom vezetni őt az üdvösségre. De a szám alkalmas arra is, hogy hazugságot szóljon, hogy valakit örökre eltaszítson attól, hogy ő valaha is kíváncsi legyen Istenre. Mind a kettőre alkalmas a szánk. Milyen hatalma van ennek? Ennek a kicsi szervnek. Hatalmas dolgokat el lehet által érni. Ez a pici, kicsi nyelv. Van rajta 12 000 érzékelő bimbó. Elég különleges, így be van borítva ezekkel. Minden irányba tud mozogni. Koordinátorrendszerben. Ki tud ugrani a fogad alól, amikor eszed az ételt, és mégis úgy lögdösi az ételt, hogy jól meg tud rágni, de úgy ki tud bújni a fogak alól. Érzi az ízeket, a sóst, hogy milyen édes, mi a keserű, mi a savanyú, ezek mind ott, és küldi a jeleket az agynak. Milyen hálásak vagyunk érte, nem, amikor megeszünk egy jó falatot. De mindenféle bajt is tud keverni. Mindenféle bajt. Aki házas, tudja ezt. Vagy gondoljátok el, ez az elmélet, amióta létezik az abortusznak a pro-abortusz beszéd, mennyi kárt okozott ez a világban? Hány életet okozott ez? Hány élet elvesztését okozta ez? Ez a szóbeszéd. Vagy a fasizmus, amikor elkezdték hirdetni ezt az eszmét, hány embert győzött meg, és hány embert áll be a sorba? Vagy a marxizmus, több ember halt meg az orosz ország területén, a marxizmus hatására, mint az egész második világháborúban. Milyen kár tud tenni ez a szerv? Milyen hatalom van ebben? És ezt írja róla Jakab. Nézzük meg az első két verset, a 3. fejezetből. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Itt egy keresztényeknek szóló üzenet van. Ugye azzal kezdi Jakab, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mondja nekik. Úgy tűnik, hogy ez az üzenet most nekünk szól. Tehát légy szíves, ne kapcsolj ki, ne hangolj át más frekvenciára, figyelj, ez egy keresztényeknek szóló üzenet a beszédről. Inti őket Jakab, hogy ne legyetek sokan tanítók. Ezek szerint ott sokan tanítók akartak lenni. De azt mondja, hogy ne akarjatok sokan, mert a tanítók azok súlyosabb ítéletben lesz részük. El kell, hogy számoljunk azokkal a szavakkal, amiket mondunk. És én azzal, hogy itt állok és tanítok, nagyobb felelősségem van, mint neked, aki ülsz és hallgatsz engem. És én azt gondolom, hogy jó arra törekedni, ha valaki tanítani akar, de azt gondolom, hogy Isten elhívásán múlik. Én azért vagyok nagyon hálás, hogy nem kell a saját gondolataimról beszélnem. Lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, hát tudtuk, neked nincs egy gondolatod se. De az a jó, hogy itt van Isten igéje, és erről kell beszélnem. Nem kell kitalálnom, hogy mivel szórakoztassalak titeket, hanem le van írva, és csak engednem kell, hogy ennek ne legyek az útjában. Jövök ide tanítani az igét, de jaj nekem, ha nem készülök. Jaj nekem, hogyha nem voltam előtte Jézussal, mert akkor nagy károkat teszek. És 80 ember, vagy itt nem számoltam meg, 80 ember hallgat engem, 80-szor egy óra időt elvesztegetek Isten munkájából, hogyha nem készültem fel. Nagy a felelőssége annak, aki tanít. Ha rosszat mondok, butát mondok, egy csomó embert meg tudok bántani, egy csomó embert rossz irányba tudok vezetni. Az én feladatom az, hogy felkészüljek, és tanítsam nektek Isten igéjét. És úgy, ahogy le van írva. Nagy kárt okoz egy pásztor, hogyha nem felkészült, hogyha nem elhívott arra, amit tesz. És ez egy intés itt. De milyen bátorító a következő mondat? Azt mondja, hogy mindannyian vétkezünk. Mind vétkezünk. Mindannyian. És az első dolog, amit kiemel, az, hogy különösen a beszédünkben. Milyen érdekes, hogy ezt emeli ki az első helyen. Mind vétkezünk, különösen a beszédünkben. Nincs kivétel. Újra mondom, ne kapcsold ki a frekvenciát, figyelj, mert mindannyiunkra vonatkozik ez. Üdvözöllek a klubban. Mind vétkezünk a szánkkal. Viszont itt van egy tanítás, ami segít, hogy ne így maradjon, hanem változzunk meg. Hogyan kapcsolódik össze az a kettő, amit itt mondja kap, hogy az, aki a nyelvét meg tudja fékezni, az egész testét megfékezi. Emlékszel olyan esetre, amikor mondtál valamit, és bajba kerültél? Te Tamás, miről beszélsz? De hogy nem volt ilyen? Mondtál valamit, és bajba kerültél, és egyből egy vita közepén találtad magad. Voltál valami túl gyorsan, vagy túl hevesen, és kitört a háború. És utána az egész testeddel védekezhettél. Minden porcikáddal azon voltál, hogy jaj, csak ezt ne. Az egész testünket, a nyelvünk bajba tudja sodorni, viszont aki megtartja a nyelvét, az egész testét meg tudja fékezni. Milyen különös ez a kapcsolat. A második világháborúban volt egy plakát Angliában, ami angolul még rímelt is, azt mondta, hogy ne beszéljen a nyelved, és nem süllyednek el a hajóink. Angolul ez úgy hangzik, hogy loose lips sink ships. Ha valaki beszélt arról, hogy merre mentek ezek a teherhajók, akkor a nácik megtudták, és elsüllyesztették a hajóikat. Tudjátok, mennyi kárt okoz egy nem fékezett nyelv? Elmondok neked egy titkot, azért titok, mert egyszerre csak egy embernek mondom el, csak tovább nem mond. Az előzőnek is ezt mondtam, a nyelv. Elszóljuk magunkat, és egyből bajban vagyunk. Péter erre egy nagyon jó példa a Bibliában, kilógott a kapanyél a szájából, annyit beszélt, és olyan butákat mondott. És Jézus oly türelmes volt vele, és mindig helyre rakta Péter, ezt nem kellett volna mondani. Volt egy eset, ugye, amikor Péter megkérdezte Jézus, hogy ti kinek mondotok engem? Péter különleges pillanata volt, jó választ adott. Te vagy Krisztus, az élő Istennek a fia. És Jézus megdicsérte, ezt az Atya jelentette ki neked. 5 perc telt el. Jézus beszélt arról, hogy ő a keresztre megy, és meg fog halni a bűnösökért. És Péter megfette Jézust, hogy távol legyen tőled. Jézus válasza, távozz tőlem, Sátán. A lelki magasságból a lelki mélységbe. Egyik pillanatban még Istentől szólt, utána meg már a Sátán eszköze volt a szája. Hoppá! Mikre képes ez a száj? Aki irányítani tudja a száját, az egy érett hívő. Ha előbb gondolkodnánk, mint beszélnénk. De képzeljétek el, nem kell előbb gondolkodni, mint beszélni. Az én szám lehet gyorsabb, mint az eszem. Lehet ez kézenfekvőnyi információ. Én a gyerekeimmel látom, hogy ez milyen gyakran megtörténik, hogy mondanak dolgokat, és semmi értelme nincs. De egyfolytában beszélnek. Pedig ők rajtuk csak jobban látszik, amit én is szoktam csinálni. Hogy gyorsabban beszélek, mint ahogy az agyam járna. Az van egy ilyen mondás, hogy tedd a agyadat sebességbe, mielőtt a szád elindul. Ha kimondok dolgokat, az a baj azzal, ha kimondok dolgokat, hogy utána már nem tudom visszavenni. Hup, töröljük vissza a szalagot, és kezdjük újra. Nem lehet. Ha én kimondok valamit, az elment. Vissza se lehet szedni. Azt mondja a Prédikátorok könyve, bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ha valaki sokat beszél, együtt jár vele a hiába valóság. Azt mondja a Zsoltárok könyve 39. rész elején. Ezt határoztam, vigyázok a szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, erről lesz ma szó, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Milyen gyakran történik meg, hogy valaki megbánt minket, egy gonosz emberrel találjuk szembe, és a nyelvünkkel oda akarunk mondani, de azt mondja Dávid, hogy én megzabolázom a nyelvemet. Elég nehéz ez, majd látjuk, hogy ezt hogy tehetjük meg. A példabeszédek könyve tele van a beszédünkkel kapcsolatos utasítással. Példabeszédek könyve 15. rész, első verse, így hangzik. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Most nem fűzök hozzá semmit, csak fölolvasok párat. 17. rész, 28. vers. Még az ostobát is bölcsnek gondolják a hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját. Ha én becsukom a számat, nem beszélek, azt fogják hinni, hogy bölcs vagyok. De ha kinyitom, eloszlatok minden kétséget, hogy ez csak látszat volt. 26. 26. 22. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. 31. rész, 26. vers, ezt mondja Isten a kegyes feleségről, a jó feleségről. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Aki meg tudja fékezni a nyelvét, az egész testét meg tudja fékezni. Amikor viszont elindul, fohú, jaj nekünk. Nem lehet megállítani. Az a helyzet a nyelvünkkel, hogy nincs benne csont. Egy olyan szerv, ami nagyon szeret mozog, nincs benne csont, amit eltörhetnénk. Ha legalább eltörnénk, 6 hétre sínbe tennénk, addig legalább csönd lenne, és nem kerülnénk bajba. De nincs. És nem lehet megfékezni, ha elindul. Azt mondja. Három pár illusztrációt látunk Jakabtól, figyeljetek, mert mind nagyon leleplező a nyelvvel kapcsolatban, a harmadik verstől olvasom tovább. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. A hatból hat illusztráció lesz, itt az első kettő. Zabla a szájban, a ló szájában, a másik pedig a kormányrúd. Mind a kettő egy nagyon kicsi eszköz, ahhoz képest, amit irányít. A ló szájában egy zabla, illetve egy hatalmas hajón egy kormányrúd. Mégis egy zablával egy szilaj lovat, egy erőteljes lovat az akarata ellenére a megfelelő irányba tudsz vezetni. Egy jó lovas kezében, amin nem vagyok, az a ló arra fog menni, amerre te szeretnéd. Illetve a nagy hajó is, ami a viharba kerül, nagy szelek hajtják, a szelek ellenére, a külső nyomás ellenére meg tud maradni azon az irányon, arra mennie kell, hiszen a kormányrúd irányítja, vagy kormánylapát. Azt mondja nekem valaki, hogy Tamás, ne viccelj már, nekem nincs súlya a szavaimnak, én olyan, nem tudom, nem gondolom, hogy mondok néha dolgokat. Ez pont, hogy mást mond itt nekünk, a szavainak óriási súlya van, vagy jó, vagy rossz irányba tud irányítani. Egy lovat, egy hajót, ez a kicsi szerv el tud fordítani az irányba, vagy a jóba, vagy a rossz irányba. Ha én féligasságokat mondok, ha hiába való szavakat mondok, ha dicsekszem, hogyha rágalmazok, ha pletykálkodom, ha meggondolatlanul beszélek, ezek mind kárt tesznek, mind rossz irányba fordítanak, és pusztulásba vezetnek. Viszont azt mondja a Biblia, hogy a helyén mondott szó az olyan, mint az aranyalma ezüst tálcán. Micsoda áldás, ha valamit a jó helyen, a jó időben mondok. Ahhoz, hogy én a nyelvemet meg tudjam fékezni, egy vezetőre van szükség. Ahogy a lónak zablára, ahogy a hajónak kormánylapátra, a nyelvemnek irányításra van szüksége. Kell egy jó lovas, és kell egy jó kormányos még mellé. Erős kézbe kell tartani, hogy az ne fordítson engem rossz irányba. De le tudja győzni az ellenálló erőket, egy lónak az ellenállását, vagy egy külső szelet, egy külső nyomást. Úgy, ahogy ezek szoktak minket bajba sodorni, a belső indulataink, vagy egy külső nyomás, és olyanokat mondunk, amit nem akarunk. Haj, bárcsak nem mondtam volna. Erős kézbe kell tartani. Ha van egy tapasztalt lovas a ló hátán, és ott az abla, az a ló megfelelő irányba fog haladni. Ha van egy tapasztalt kormányos, akkor az a hajó a kormány lapát segítségével a megfelelő irányba tud maradni. És milyen áldás, amikor a hajó célba ér, amikor a ló oda jut, ahova kell. De milyen kárt okoz, amikor egy ló elindul és szalad mindenfelé. Vagy egy hajó, nem olyan rég volt egy példa, amikor elsüllyedt az olasz partoknál, mert nem fogta valaki erősen a kormányt. És elsüllyedt, sok ember meghalt. Kicsi eszköz, nagy hatalommal. Ilyen a nyelv. Elég kevés szó, hogy megváltoztassa valakinek az életét. Ott vagyok az oltárnál, és fölteszik a kérdést, hogy akarod? És mondom, hogy igen. Hoppá, egész életem meg fog változni onnan. Egy kicsi szótól. Vagy ha valaki a bíróságon van, és azt mondják, hogy bűnös. Az egész életem megváltozik. Egy szótól. Ha én nemet mondok a paráznaságnak, nemet mondok a drognak, az alkoholnak, ezek megváltoztatják az életemet. Hány ember akarná visszatekerni az időt 24 órával? A fél karjukat odaadnák, ha azt mondhatnák, hogy uram, én most nemet mondok, tudom, hogy mibe kerül, ha igent mondok erre. Milyen súlya van a szavainknak? Egy kicsi szerv, ami 5-6 cm hosszú, nehogy lemérd most, 5-6 cm hosszú, 2 évig tart, amíg megtanuljuk használni, aztán meg 50 év, amíg megtanuljuk csöndbe tartani. De Jakab meg akar tanítani minket erre. Isten meg akar tanítani erre. Ne becsüld alá a hatalmát. Tamás, mit számít, hogy én mit mondok? Jézus találkozott a samáriai asszonnyal. Nem töltöttek sok időt együtt. Jött ez az asszony, és Jézus elkezdett neki beszélni. Kérdéseket tett fel, és megosztotta vele Isten jó hírét. És ennek az asszonynak az élete teljesen megváltozott. Sőt, az a falu megtért, ahol ő lakott. Hogy Péter, amikor pünköskor elmondta a beszédét, miért le? Nem túl hosszú beszéd az. Viszont 3000 ember megtért. Volt egy ember, Edward Kimballnek hívták, 1855-ben, április 21-én elment egy cipőboltba. Csak hogy ilyen hétköznapi példát mondjak, elment egy cipőboltba, és megosztotta a hitét azzal a cipésszel, aki dolgozott az ő lábbelién. Az a cipész megtért. Elfogadta az urat, és belőle vált minden idők egyik legnagyobb misszionáriusa, D.L. Moody-ról beszélek. Milyen hatása van a szavainknak, hogy mikor mit mondunk? A nyelvünk erőteljes, azt mondja a példabeszédek könyve, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Erős kéz kell hozzá. Én azt gondolom, hogy Jézus erős keze kell hozzá, hogy irányítsa, mert mi nem tudjuk. Ugye hányszor tapasztaltuk, hogy akarjuk irányítani, de nem tudjuk. Jézus keze kell hozzá. És Dávid imádkozik így a 141. Zsoltárban, erről majd még lesz szó, de felolvasom nektek, 141. Zsoltár. Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha hozzád kiáltok. Jusson eléd imám, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, és bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt. Dávid azért imádkozott, hogy Uram, segíts nekem zárat tenni a számra. Egyszerűen engedd, hogy az ne nyíljon ki, amikor nem kell neki. Uram, erős kézzel fogd az én számat. Hányszor kéne ezt imádkoznom? Többször kéne imádkoznom. A másik példa, amit említ Jakab a nyelvről, 5. verstől, ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Még olvasom a következőt is. Mindenfajta vadállat és a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa, olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Elég szókimondó Jakab, és itt a két másik példa a nyelvről. Ugye volt a zabla, volt a kormányrúd, itt látunk két másikat, a tűz és egy fékezhetetlen vadállat, egy fékezhetetlen állat. Hányszor hallunk olyan híreket a tévéből, szinte minden nyáron, hogy valaki, egy turista eldobott egy cigarettát, vagy felelőtlenül tüzet gyújtott, elpattant egy szikra, elindult a tűz, és egy egész erdő leégett. Erdők 100 hektárai válnak a tűz martalékává, indulva egy pici szikrából. És azt mondja itt Jakab, hogy a nyelv is tűz. A nyelvünk tűz. Ha elindul ez a szikra, akkor az pusztulás megállíthatatlan. Azt mondja a tudomány, hogy a fénysebességnél semmi sem halad gyorsabban. Ezt meg tudom cáfolni, mert a gyülekezetben az információ gyorsabban halad a fénynél. Pletykának és rágalomnak lehetne máshogy nevezni, ami szokott terjengeni. Te hallottad? Mi történt? de úgy hallottam, hogy... És megy a hír, és már végén már nem az, ahonnan elindult. Végén már nem úgy szól, ahogy az első ember elmondta. Ezzel az a nagyon nagy baj, például a pletykával. Olyan, mintha széttépnénk egy tolpárnát, és engednénk, hogy a szél elvigye. Elmegy minden felé. És amikor mi azt mondjuk, hogy uram, én megbánom, én nagyon sajnálom, hogy a szám ilyeneket mondott, pletykálkodunk, akkor Isten megbocsájt nekünk. De én nem tudom azt a tolpárnát újra összeszedni. Én nem tudom visszavenni azokat, az elültetett magokat. Az már elment. Ez a nagy baj ezzel, amikor a szánk, mint a tűz, elindít egy szikrát, és megy. Én megbánhatom, de a kár már megvan, sőt, terjed. Én meg vagyok győződve róla, hogy mi nem tervezünk senki ellen merényletet, hogy végezzünk valakivel. Ugye? Viszont a nyelvünket néha törként használjuk valaki másnak a hátában. A pletyka az, figyeld meg, mert azt gondoljuk, ugye, hogy nem pletyka, én csak mondok dolgokat. A pletyka az, amit egy másik emberről mondasz a háta mögött, amit neki a szemében nem mondaná. Ez a pletyka. A hízelgés, ez pont ennek az ellentéte, az is a nyelv bűne, a hízelgés. Amit az ember szemében mondasz, de a háta mögött sosem mondanád róla. Vannak ilyen mondataink? A pletyka és a hízelgés. És elindítja a tüzet, és ég, és kárt okoz. Ha az én szívemben gyűlölet van, akkor ez jön ki a számom. Az én szám a sátánnak eszköze lesz. Ha az én szívemben rendben vannak a dolgok, akkor az én szám Isten eszköze lesz. Én ugyanaz maradok, a nyelvem ugyanaz marad, de a kérdés, hogy mi van a szívemben? És minek az eszköze a szám? Azt mondja itt róla Jakab, hogy a gonoszság egész világa. Ne tudjuk meg, milyen lehetőségek vannak a gonosz irányban a nyelvünkben. Ne tudjuk meg. Van egy gyönyörű lány, egy gyönyörű kislány, gyönyörűen felöltözve. És gyönyörködni lehet bennük, de amikor kinyitja a száját és kijön egy káromkodás, a kép elolvad. Oda minden szépség. Mind hibázunk, mind elrontjuk. Ezt mondja Jakab is. A nyelvünkkel mind tehetünk nagy dolgokat. Jó és rossz irányba. Hitler írt egy könyvet, amit Mein Kampfnak nevezett el. Leírta az ő eszméit, amiből felnőtt a fasizmus. Felnőtt az, amit láttunk a II. Világháborúban. Minden egyes leírt szóra abban a könyvben 125 emberi élet jut, akik elvesztek a II. Világháborúban. Minden egyes szóért abban a könyvben. Csak 6 millió zsidó halt meg, és ott vannak a többi katonák, akik Magyarországról haltak meg, akik Európa országaiból. Milyen hatalom van ebben a szóban, vagy Darwin elmélet, amit leírt egy könyvben, milyen kárt okoz? Hogy azt mondják ma a gyerekeinek az iskolában, hogy nem Isten teremtett téged, hanem véletlenül lettél. És nincs célja az életednek. Milyen kárt okoz a szánk, az a tűz, ami el tud onnan indulni. Én arra kérlek, tesók, hogy figyeljetek most oda erre. De a másik oldalon Billy Graham, akit említettem, mit ért el ő az ő szájával, illetve Isten az ő száján keresztül? Hány millió ember életét érintette meg? Én nem indítottam még el háborút, legalábbis nem tudok róla. Nem romboltam le városokat a számmal. Viszont egy életet az én szám meg tud törni. Egy embernek a hírnevét le tudja rombolni. Egy szívet meg tud szakítani. Az, amit én mondok. Mózes, amikor vezette Isten népét, Isten szája volt. És egy adott esetben Isten arra kérte, hogy a lázadó népnek adjon inni. Lázadozott Izrael nemzete, és Mózest elragadta az indulata. Isten csak annyit mondott, hogy szóljon a sziklának, és víz fog fakadni. De Mózes kirobbant az ő haragjában, ti lázadó nép, és rásuhintott az kősziklára, repültek a kis kődarabok, és Isten kegyes volt, vizet adott a népnek. Isten megadja a népének, amit akar. De azt mondta Mózesnek, hogy te nem mész be az ígéret földjére. A szavaid miatt, amit mondtál, nem képviseltél engem. Milyen következménye van a szavainak? Pál, amikor letartóztatták, és ott állt a főpap előtt, valaki arcul ütötte Pált, és azt mondta Pál a főpapnak, hogy te meszelt fal, te ítélkezel felettem, és akkor mondták, hogy te ő a főpap, mit mondasz róla, Pál? Ez olyan reménységet ad nekem, hogy még Pál is elrontotta. Vagy Péter az átváltozás hegyén, amikor megjelent Jézus mellett Illés és Mózes, Péter kinyitotta a szemét, és azt írja az ige az evangéliumban, hogy nem tudta Péter, hogy mit mondjon, de azért mondott valamit. de jó itt nekünk, építünk három sátrat, és ő az egyetlen személy, akiről bizonyosan tudjuk, hogy Isten hallható hangon azt mondta neki, hogy maradj csöndben, jó, Péter, figyelj oda az én fiamra, amit ő mond, arra figyelj. Amit mondunk, az bajba tud sodorni minket. Ti hisztek abban, hogy Jézus meg tudja változtatni az életeteket? Hisztek benne? Elhiszitek, hogy a szátokat, a nyelveteket is meg tudja fogni és változtatni? Szükségünk van arra, hogy Jézus erős kézzel megfogja, hogy ő irányítsa. Ő tudja egyedül megváltoztatni. Én hiszek benne, mert részben átéltem, de még sok a munka. Én amikor megtértem, akkor egy káromkodó gép voltam. Amikor valami nem jött ki jól, különösen ha egyedül voltam, választékosan, szóismétlés nélkül percekig tudtam káromkodni. És Isten kivette belőlem. Nem azonnal, nem a megtérésem napján. De kértem Istent, Uram, ez így nem maradhat. És Isten kimosta belőlem. Nem tudok más mondani, egyszerűen megváltoztatott. Erre van szükségünk. Lehet, hogy te nem káromkodsz, de a nyelvünk, ott van minden gonoszság. Engedd, hogy Isten által uralt eszköze legyen. Eszköz legyen, szerv. Azt mondja itt az ige, hogy olyan, mint hogy minden vadállat megszelidíthető. Lehet ma elefánton lovagolni. Kutyát, nem olyan rég voltunk cirkuszban, kutyák ugrálnak csettintésre. Kígyók táncolnak kígyóbűvölésre. Mindenféle állat megszelidíthető, de azt mondja Jakab, hogy a nyelvet senki nem tudja megszelidíteni. Ne is próbáld. Ne is próbáld a magad erejéből. Hadd mondjak ehhez valamit, mert ez kifogás lehetne, hogy hát ha nem tudom megfékezni, hát akkor figyelj, otthon vagy, és kiabálsz a feleségeddel, megcsörren a telefon, éppen, hogy megmondom én neked, és megcsörren a telefon, felvesz, és igen, haló, ki az? Ugye, hogy így van. Jövünk a gyülekezetbe, veszekedünk, nálunk nem így van, jó, ez csak egy példa volt. Én nem veszem fel a telefont. Jövünk a gyülekezetbe, és vitatkozunk a gyerekekkel, belépünk az előtérbe, ott zokognak a gyerekek, jön egy tese, hogy vagytok? Ó, nagyszerűen, dicsőség az Úrnak, testvérem. Ha kell, akkor megfékezzük a büszkeségünk miatt. Ne legyen kifogás. Azt mondja Jakab itt, hogy közöttetek ne így legyen, testvéreim. Én azt gondolom, hogy egyedül Isten tudja megfékezni. Az ember nem tudja, de Isten meg tudja. Ha én ezt is átadom Istennek, akkor ő megváltoztatja. Akkor Isten eszköze lesz. Nem a dolgok mérete, nem a dolgok mérete határozza meg, hogy milyen értéke van, vagy milyen hatalma. Ez a pici nyelv. Ha Isten eszköze csodálatos dolgokat végez el, ha nem, akkor hatalmas károkat okoz. Egy házasságnak, egy kapcsolatnak, egy gyülekezetnek, egy nemzet. Egy kis láng. Lángba tudja borítani az egész testet, azt mondja itt Jakab. Milyen érdekes, hogy pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt, akkor azt mondja ott az ige, hogy lángnyelvek jelentek meg. Lángnyelvek jelentek meg. És mindenjük felé, mindenjük feje fölé megállt egy. Ez nem véletlen szerintem. Mert Isten lelke tudja uralni a mi nyelvünket. Isten lángnyelve lehet az én számban. Isten uralhatja az én indulatomat, az én szavaimat. És akkor a nyelvem nem mérget terjeszt, hanem Isten gyógyítását. Ha én otthon azt mondom a gyerekeimnek, hogy szeretlek titeket, Isten is szeret titeket, aztán másnap kiabálok velük, akkor ők azt fogják mondani, hogy apu, nem igaz, amit mondtál. Nem igaz, amit mondtál, nem szeretsz engem, és Isten se szeret engem. A nyelv az fékezhetetlen. Volt valamelyikötöknek már nyelv izomláza? Akármennyit beszélünk, a nyelv nem fárad el. Sosincs izomláz a nyelvünkben. És mondja, és mondja, és mondja. Egyedül Isten tudja uralni. Van erre egy másik példám az igéből, Ézsaiás. Ézsaiás Isten profétája volt, és hirdette Isten üzenetét. De amikor megjelen neki Isten a templomban, Ézsaiás 6, akkor azt mondta, hogy jaj, nekem, tisztátalan ajkú vagyok. Meglátta Isten szentségébe saját magát. És azt mondta, jaj, nekem, koszos a szám, miket mondok? És Isten fogott egy tüzet az oltáról, és oda érintette Ézsaiás szájához. De ez egy lelki változás volt, nem megégette őt, hanem megtisztította. Erre van szükségünk, hogy Isten megtisztítsa a szánkat. Nem szappannal, ugye, hogy esetleg a szüleit tették veled, nem tudom. Egy belső változás kell. Azt mondja, így folytatja Jakab tovább, a 8. vers. A nyelvet azonban az emberek közül senki se tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Itt az utolsó két hasonlat a nyelvre. Az egyik egy forrás, a másik pedig egy termőfa. Ugye, ha elmegyünk kirándulni, és ott van egy forrás, jól meg vagyunk szomjazva, az a milyen áldás beleinni abba a hűs vízbe. És hogyha egyszer ott ittunk jó vizet, akkor tudjuk, hogy ott mindig jó vizet fogunk inni. Az nem lesz egyszerre sós, egyszerre pedig édes. Néha váltakozik, egyszer így, egyszer úgy. De mégis a nyelvünk képes erre. Ha eljövünk a gyűlibe, áldjuk Istent, Uram, oly jó vagy hozzám, elénekeljük a dalokat, ami teljesen jól van, és utána elmegyünk innen, és átkozzuk egymást, minket, akik Isten hasonlatosságára teremtett, akkor valami baj van, akkor nagyon következetlenek vagyunk, igaz-e? Akkor valami ellentmondás van. Nem adhat az almafa sem körtét egyszerre, másikében meg almát. Ilyen váltakozások nincsenek a természetben. Miért lehet, hogy a nyelvünk mégis képes erre? Eljövünk a gyűlibe és dicsőítjük egymást, dicsőítjük Istent, egymást, köszi, és máskor meg egymást elmondjuk mindennek. Elénekeljük a dalokat, de hazafelé, amikor a forgalommal valaki butát csinál, emlegetjük a felmenőit annak az embernek. Azt gondolom, hogy a nyelv, nem árulok el nagy titkot szerintem, a nyelv az egy végrehajtó szerv. A nyelvünk nem gondolkodik. A nyelvünk nem hoz döntéseket. Végrehajtja, ami belül van. Azt mondja el, ami a szívben. Azt mondja az ige más helyen is, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Ami bent van a nyelvem, azt fogja kiengedni. Ezért mondja a példabeszédek könyve, hogy minden féltve őrzött kincsednél jobban őrizd a szívedet. A példabeszédek azt mondja, hogy annak a gyümölcséből élünk, amit mondunk. Azt fogja meghatározni az életünk minőségét, ahogy megnyilvánulunk a szavainkban. De mit mondunk a szánkkal? Azt, ami belül van a szívünkben. A szívünkre kell vigyáznunk, és azt kell engedni, hogy Isten uralja. Így lehet uralni a szánkat. Hogy Isten uralja a szívünket. Azt mondja Jakab, hogy olyan a szív, mint egy forrás. Mi a forrás? A szájnak. A szív. A szívünk. Ami ott van, az jön ki. Ezért mondom, tesók, figyeljetek rám, hogy nagyon gyakorlati, nagyon praktikus döntéseket lehet hozni arról, hogy mit mondjon a szám. Hogyan, Tamás? Mit engedek be az én szívembe? Mit engedek be az életembe? Mi az, amivel táplálom saját magamat? Azt mondja a Filippi beliekhez írt levél, a 2. fejezet, hogy ami nemes, ami dicséretes, ami figyelemre méltó, ami igaz és tiszta, azt vegyétek figyelembe, testvéreim. Ha ez a szűrő azon, amit én beengedek, amit látok a tévében, amit olvasok az interneten, amik bejönnek információk, amit végighallgatok egy beszélgetésben, ha ez a szűrőm, akkor a szívem tiszta tud maradni, ami nemes, ami dicséretes. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetében van. És akkor nem jön ki szenny a szívemből, nem jön ki szenny a számból. Figyeld meg, van erre egy jó példám, hogyha elmész egy olyan közösségbe, akik csúnyán beszélnek, nem kell hosszú idő hozzá, hogy te is elkezdj úgy beszélni, mint ők. Mert ami jön be az információként fülünkön, szánkon, az fog kijönni belőlünk. Ezért annyira fontos. Ha egy ilyen munkahelyen dolgozol, akkor nem mondhatod, hogy hát Tamás, akkor nincs mit tenni, de van mit tenni. Engedd Isten igéjét bemenni. Isten igéje két élű kard. Az elbánik azzal. Az felülbírálja azt. Ha Isten igéjét engeded magadba, akkor az fog kijönni. Tudjátok, Jézus miért mondott mindig megfelelő szavakat a megfelelő helyen? Hát azért, mert ő volt Isten fia. Nem. Azért, mert ő időt töltött az Atyával. Ott volt Istennel. Minden egyes nap. És azt mondta, hogy én csak azokat mondom, amit tőle hallok. Ez volt az ő szűrője. Ugyanez a miénk. Ugyanez az enyém. Ez a reményem abban, hogy amit a szám mond, az Isten eszköze lesz. Ha én Istennel vagyok. Ha Isten igéje jön be. Nem tudjuk elkerülni, hogy ne lássunk óriás plakátokat. Ne lássunk híreket, ne halljunk dolgokat. Bizonyos mértékig meg tudjuk ezeket akadályozni. Nem nézek végig egy olyan filmet, ami nem Isten dicsőíti. nem hallgatok végig egy olyan beszélgetést, ahol valakiről pletykálnak, valakiről rágalmazó mondatokat mondanak. Azt mondjuk, hogy én, ne arra, hogy én erre nem vagyok kíváncsi. Mond valaki másnak. Illetve nem mond senkinek. Ha nem ez megy be, akkor nem ez jön ki. Én olyan nyelvet szeretnék, olyan beszédet szeretnék, mint Jézusnak volt. Akkor ugyanazt kell tennem, ami nála volt, hogy az Úrral vagyok. És az Úr megérinti a nyelvemet. Meggyökerezni, megalapozódni, és megerősödni Jézusban. Ez a reményem arra, hogy a nyelvem megtisztul. Ha Isten igéről gondolkodom. És azt mondja Jakab, hogy a nyelv olyan, mint egy gyümölcsfa. Milyen érdekes, hogy az első Zsoltár írja azt, hogy ha én Isten igéről elmélkedem, akkor egy olyan fa leszek, aki mindig idejében termi meg a gyümölcsét. Még a szárazságban is. Mindig a megfelelő szavakat, mindig a megfelelő helyen. Olyan nagy áldás, ha engedjük, hogy Isten eszköze legyen a szánk. Sokszor előfordul, hogy ellentmond az élet annak, amit a szánk mond. Ugye azt mondjuk, hogy én Istené vagyok, én megváltoztam, de az életem valami mást mond. Amit közlünk, amit az életünk közöl, abból csak 6% a szó. 6% annak, amit közlök, annak az, ami a számból kijön. 30% az, amit a hangsúllyal elmondhatok. Én elmondhatok egy mondatot, vagy így, vagy úgy, ugyanazokat a szavakat, de teljesen más hangsúllyal. Ha elmegyek otthonról, és volt egy vitánk, akkor azt mondhatom, hogy elmegyek! Ha ezt mondom, akkor más jelent, mint ha azt mondom, hogy most elmegyek, vagy visszajövök. Vagy ha úgy megyek el otthonról, hogy becsapom az ajtót, az más, mint hogyha becsukom az ajtót. Ugye mennyire mást mond el? Nem jövök vissza azzal, jobban jártok. A szavak, a hangsúly, de még ennél is több. A közlésünk 50%-a az, amit a tetteink mondanak el. A cselekedeteink. Hangosabban beszélnek, mint bármi szó, amit kimondunk. Vannak körülöttünk emberek, ma nem most, vannak körülöttünk az életünk során emberek, akik soha nem fogják kinyitni a Bibliájukat. Te vagy a Bibliájuk. Téged olvasnak. Te vagy az ő nyitott Bibliájuk, hogy mi a kereszténység. Mi az, hogyha valaki Jézussal jár? Téged olvasnak, a te cselekedeteidet. Ezért olyan fontos, hogy lélekkel járjunk. Pál írja a galatabelieknek, hogy járjatok a lélekben, és a test cselekedeteit ne teljesítsétek. Hogyha én szeretném megáldani Sárit, nálunk vannak rózsa bokrok a kertben, azt gondolom, hogy hát Sárinak jól lenne egy virág. Kimegyek a kertbe, és levágok egy rózsát, vagy egy párat, összeszedem, berakom a nappali asztalára, hát ő látja, hogy ez a mi rózsánk, és úgy hálás is érte, hogy kösz Tamás, kösz, hogy gondoltál rám. Egész más a fogadtatás, hogyha mondjuk elmegyek vásárolni a boltba, és a boltban lehet kapni virágot, és effektíve fizetek érte, hogy hát valamennyi pénzt rászánok, hogy veszek virágot, mondjuk nem mondok boltnevet, lehet boltba kapni virágot, és az látszik azon, hogy az onnan van. És Sári hálás érte, hogy jaj Tamás, jaj, de kedves, hogy gondoltál rám. De egész más a fogadtatás. Hogyha elkanyarodom, elmegyek a virágoshoz, teszek egy kitérőt csak ezért, megveszek egy szár rózsát, sokszoros áron, mint amennyit ott a boltba ott hagytam, és azt mondom, hogy Sári, tessék. És Sári, ó, Tamás. Mert tudja jól, hogy én külön ezért elmentem, fáradtságot vettem, gondoltam rá. Többet mond, mintha százszor elmondtam volna, hogy szeretlek. Az a rózsa elmondja, egy hétre ott van az asztalon, az egész hétre rendben van minden. Ha elrontok is dolgokat, Sári ránéz a virágra, hát egy annyira béna, de legalább próbálkozik. A tetteink hangosabban beszélnek, mint a szavaink. Ez a levél, nem megyünk tovább, ne ijedjetek meg. Ez a levél testvéreknek íródott. Kedves testvéreim, így kezdi Jakab. Egyikünk se tökéletes. Egyszerűen ezért szoktunk egymásról beszélni. Ugye? De figyelj rám, amikor Krisztus ránk néz, akkor minket tökéletesnek lát. Mi vagyunk Jézus mennyasszonya, és ő gyönyörködik bennünk. Ő gyönyörűnek lát minket. Mi vagyunk az ő csodálatosan felöltöztetett, fehér ruhába öltözött mennyasszonyai. Jaj Tamás, de hát egyikünk se tökéletes. Tudom. De ha én állandóan erre figyelek, másik hibáját keresem, akkor rágalmazok, pletykálok, erről fogok beszélni. De ha látom a másikat, mint Krisztus látja őt, mint egy fehérbe öltözött mennyasszony. Meg fog változni az, ahogy róla beszélek. Minden egyes személy itt a teremben Istennek a legértékesebb embere az univerzumban. A legnagyobb árat fizette mindannyiunkért, hogy ott lehessünk az örökké valóságban. Hogy beszélhetünk egymásról úgy, ahogy szoktunk? Amikor Bálám fölbérelte Bálámot, ezt a prófétát, hogy átkozza meg Izraelt. Fölment Bálám egy hegyre, ránézett Izrael táborára, és azt mondta, hogy milyen csodálatosak a te sátraid, Izrael. Nincs benned se bűn, se hiba. Izrael? Addig végig panaszkodták az utat. Állandóan fejfájása volt Mózesnek miattuk. De mégis úgy látta Bálám, hogy Krisztus mennyasszonya az. Nincs benne hiba. Én arra bátorítalak, hogy így lásd a másikat. Engedd, hogy így lásd a másikat. A férjedet is, a feleségedet is. Krisztusban. Nem tudjuk a beszédünket megváltoztatni, hogy holnaptól Tamás, én ígérem, máshogy fogok beszélni a feleségemmel. Máshogy leszek a gyerekeimmel. Nem tudjuk megcsinálni. Viszont engedhetjük, hogy Isten változtasson meg. És hadd mondjak nektek egy pár gyakorlati tanácsot ebben, és ezzel be is fejezzük, és már csak órák kérdése. Egy pár hasznos tanács, figyelj oda erre. A nyelvhez kaptunk egy ketrecet. Mind. Van egy ketrecünk. A fogaid, a szád. Tartsd a helyén. Ha becsukod a szád, és összeszorítod a fogaidat, nem engeded azt a nyelvet kijönni onnan, akkor nem fogsz annyira bajba kerülni. A második, amit felolvastam nektek, a 141. Zsoltár, amit Dávid imádkozott. Uram, tegyél zárat az én számra. Engedd, hogy amikor nem kell kinyitnom, akkor ne nyissam ki. Ezt imádkozhatod te is. A harmadik, amit mondtam, hogy amivel táplálom a szívemet, az fog kijönni onnan. De mivel táplálod az életedet? Lehet, hogy azért jön ki annyi szenny a szádon, mert annyi szenny bemegy. Válogass meg, hogy mit nézel. Válogass meg, hogy mit hallgatsz. A következő tanácsom, ami szerintem sokatoknak feltűnt, hogy a példabeszédek könyvében 31 fejezet van, mint ahány napja lehet egy hónapnak. Érdemes minden napra egy példabeszédet elolvasni. Az napra jutó példabeszédet. Minden egyes nap. És a példabeszédek könyve tele van tanáccsal, gyakorlati útmutatással arról, hogy hogyan használjunk a szánkat. A szelíd válasz elhárítja az indulatot. Még egy van. 7 erőteljes szót szeretnék tanítani nektek. Szerintem tudjátok, de azért segítek. Ezek a szavak megváltoztathatják az életedet, ha őszintén mondod. Egyik, kérlek, a párja, köszönöm. Ilyen titkos szavak, igaz? Mikor is használtam utoljára ezeket? Kérlek, és köszönöm. Amivel azt kommunikálja, hogy a másik egy személy, és nem egy tárgy. A második, vagy a következő kifejezés, a bocsáss meg. Ami falakat tud ledönteni, hidakat tud építeni. Bocsáss meg. A következő kifejezés az, hogy szeretlek. És nem úgy, ahogy a hollywoodi filmekben van, hogy 3 órája ismerik egymást, szeretlek. Hanem ahogy Jézus tanít minket. Én szeretlek, és fontosabbnak tartalak magamnál. Szeretlek téged. És az utolsó, amit szerintem gyakran használunk, nem őszintén, azt mondjuk, hogy imádkozom érted. De ha ezt így gondoljuk és tesszük, ez megváltoztatja az életet. Mert, figyelj erre, ha valakiért imádkozol, ha Istennek beszélsz valakiről, akkor Isten odaadja az ő szívét azért az emberért. Ha valakiért imádkozol, egy testvéredért, akire haragszol, Isten oda fogja adni az ő szívét, Isten szívét megkapod azért az emberért. Nem fogsz tudni rá haragudni. Sőt, elindul benned, hogy a szeretet növekszik. Ha egy nem hívőért imádkozol, Isten oda fogja adni az ő megtört szívét neked azért az emberért. Imádkozom érted, ha ezt tesszük. Ez megváltoztat a beszédemben. Ott van a szánkban a legkisebb és a legnagyobb bajkeverő. Itt jelen van 80 belőle. A legkisebb és legnagyobb bajkeverő. De Jakab azt mondja, hogy ne így legyen közöttetek. Én tudom, hogy ez nem kell így lennie. Jézus, köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük Jakabot, olyan szókimondó. Néha inkább lapoznánk és olvasnánk egy Jánost a szeretetről, de Uram, szükségünk van, hogy munkálkodj az életünkben, és megtisztítsd a beszédünket, Uram. Megvalljuk, Uram, hogy vétkezünk, és sokszor mondunk dolgokat, amit meg nem gondoltunk át, amikkel kárt okozunk, Uram, és a szívünk teljességéből mondunk rosszat. De Uram, imádkozunk, hogy a szívünk teljessége az jó legyen, Uram, hogy az ige átváltoztasson, hogy megváltoztasson, és hogy lélek által vezetett emberek legyünk. Ahogy mondja a Galata levél, hogy a test cselekedetei rágalmazás, káromkodás, indulat, és egy hosszú lista, de ott van, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, türelem, jóság, szelídség. Uram, mi erre szeretnénk menni. Kérjük, hogy változtass meg minket, Uram. És kérlek, hogy tisztítsd meg a beszédünket itt a gyülekezetben is. Olyan nagy eszközt adtál nekünk az építésre, ami tud rombolni is. Uram, mi építeni szeretnénk, egymást bátorítani, egymást inteni, ha kell. Hogy a nyelvünk építésre legyen, és ne rombolásra, Uram. Imádkozom, hogy a házaspárok beszédét is változtass meg, az enyémet is, Uram. Hogy úgy tudjak szólni a feleségemhez, hogy kegyelmesek a szavaim, hogy sóval fűszerezettek. És így szóljak a gyermekeimnek is, Uram. Engedd, hogy a te üzeneted ott legyen a szívünkben. Ahogy Pétert betöltötte a Szentlélek, felállt pünköskor, elmondta az üzenetet, és azt mondták az emberek, hogy Isten magasztos dolgairól beszélnek. Isten fenséges dolgairól beszélnek. Uram, engedd, hogy ennek az eszköze legyen a szánk. Kérlek, töltsd be minket is a te lelkeddel. Uram, legyél te az erős kéz ott, Uram, ami tartja a zablát, ami tartja a kormányt, ami helyén tartja a tüzet, Uram. Hogy a megtérés tüzét terjesszük, ne a rombolás tüzét. Köszönöm, Isten, hogy erről beszélgethettünk, Uram, és hogy te egy munkát tervezel bennünk, és folytatod, amit elkezdtél. Dicsőjél meg, Jézus, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy szeretsz minket, Uram. Köszönöm, hogyha hibáztunk, akkor megtérhetünk, Uram. Imádkozom, hogy legyenek valódi megtérések, bocsánatkérések akár, és legyenek valódi helyreállások. És Uram, így tudjuk, hogy már elvégeztél dolgokat bennünk, de Uram, látjuk azt is, hogy még sok a munka. Folytasd, Jézus, és dicsőj meg. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket. Beszélgessetek.